Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma délutáni meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A múlt heti Összhangban dr. Nagy Attila főorvostól megtudtuk, hogy Nagy Enyeden született, de onnan igen hamar elkerült. Köztudott, hogy a gyermekkor és az iskolai évek az alapozások kora. Vendégünk beszélt a gyermekkoráról és a középiskolai bolya is éveiről. A hallgatók azt is megtudhatták, hogy milyen útravalót kapott a marosvásárhelyi Ogyitól, vagyis az akkori orvosi és gyógyszerészeti intézettől. Az elmondottakon kívül Nagy Attila még arról is beszélt, hogy miként fér meg benne az orvostudomány és a költészet, hogy honnan ered benne az irodalom iránti szeretete, továbbá még azt is elárulta, hogy kik voltak a mesterei a versírásban, és hogy került-e összetűzésbe a kommunizmus évei alatt a cenzúrával. Mai témánk a költészet, a legmélyebb élet. Vendégünk tehát dr. Nagy Attila főorvos, az orvostudományok doktora, költő, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt. Jó napot kívánok, szervusz! Köszönjük, hogy ma délután is elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm, megtisztelő, nem számítottam a második felvonásra.
Pedig lett, és hogyha minden igaz, akkor az is elképzelhető, hogy lesz egy harmadik beszélgetésünk is. Nem úgy látom, nem úgy látjuk, hogy ezeknek a végére érünk. Doktor úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik valamiért nem tudták meghallgatni a múlt heti beszélgetésünket, megkérünk, hogy pár mondatban emlékeztetőül foglald össze az elhangzott válaszaidnak a tartalmát.
Általában az életemről, eddigi pályafutásomról volt szó. Röviden annyi, hogy nagyanyeden születtem, nagyon korán elkerültem onnan. Marosvásárhelyi vagyok, gyakorlatilag orvos, és írogatok verseket. Ezeknek a kérdéseknek a mentén kérdezgettél, válaszolgattam. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz ma, mert ma úgy érzem, hogy jobban ki tudjuk fejteni a dolgokat, illetve bővebben, bocsánat.
Köszönjük az emlékeztetőt. Attila, magyar és azon belül a romániai magyar költők közül kik a legkedvesebbek számodra?
Az, hogy verset írjak, az kellett, hogy végigvonultassam magam mellett a teljes névsort a kezdetektől fogva, ami a magyar költészetet illeti, illetve ami a romániai magyar, illetve erdélyi magyar költészetet illeti. A helyiek közül azok, akik megmaradtak bennem igen erősen, a helikoni költők közül néhányan, és Olosz Lajos különösképpen, jó, hogy csatolt részként a családunkban is volt, de hát nagyon tisztelem az ő puritán költészetét a mai napig. Aztán nagyot ugorva az időben, ott van például Szilágyi Domokos, és sorolhatnám egészen a mai napig Kovács András Ferencig el. A magyarországi költészetből pedig a kezdetektől, tehát a mondjuk Janus Pannonius latinul ír, de hát megvannak a fordítások, Balassin, Csokonain, Vörös Martin, Arany János, hát nem is látom értelmét, hogy soroljam a dolgoknak, elegészen Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky, tehát ez a nagy vonulat, mint mai napig él bennem.
Magyar költők tehát, mit lehetett és mit tanultál meg tőlük?
Azoktól, akiket említettem, illetve volnának még a sorban, a mesterségen túlmenően, mert ugye ezek poéta duktuszok voltak tulajdonképpen, nem duktusz, bocsánat, nem doktusz, a tartást. Illetve a megalkovásmentes költészet, illetve az életforma is benne van mindebben. Nem említettem még Székely Jánost, meg Jékelit, Jékeli Zoltánt. Körülbelül ezt tudnám mondani, hogy a mesterségen túlmenően a tartást, kitartást, a meg nem alkovást, ahogy Gyida Jenő mondja abban a szép versében, hogy nem lehet egyszer ennek, amannak, amannak, most csúnyát mondok, nyalni.
Hatottak-e rád magyar és más nyelvterületről a költészeti hagyományok?
Igen. És pedig érdekes módon például a kuruckor költészete nagy hatása volt rám, most már ez Balassin túl van, ugye, jóval. Csokonai nagyon szeretem, nagyon hatott rám, Vörös Martinak az izzó, igen, kimerem mondani, hazafisága, jó értelemben vett hazafisága. Arany János, aki a csúcs számomra, 19. századi költészetből, Adival perlekedem, gyakorlatilag azok, akiket felsoroltam, mind hatottak rám, de különösképpen két költő, Jékely Zoltán és Székely János innen Marosvásárhelyről, illetve kitágítva a kört, az angol barokk költők, a francia reneszánsznak a költői, és az 1900-as évek második feléből St. John Peirce.
Doktor úr, az a bizonyos saját hang a vele született adottságon kívül mi mindennek köszönhető még?
Olvasni kell. Olvasni kell, és nem csak a maiakat. Ez egyik nagy hibája a mai fiatal költőíró generációnak, hogy úgy általában egymást ajnározzák. Elnézést, hogyha megsértek valakit, de ezt teszem észre a mindennapi követésükből, hogy mit írnak, stb. Tehát az antik görögöknél, sőt, még előbb ősibb költészetekből el a mai napig el kell olvasni minden értékes dolgot. Ezeknél az embereknél már minden le volt írva. És melléje kell olvasni egy csomó filozófiát is, eszéirodalmat, és azon kívül pedig persze a tudomány sem szabad elhanyagolni, hiszen a tudománynak úgymond fejlődése nagyon sok mindenkit befolyásol, engem is, és hát a mindennapi életnek a történései.
Említve a 13 verses kötetedet, milyen volt a könyveid eddigi fogadtatása, volt-e bemutatójuk, és jelente meg róluk kritika?
Szerencsés helyzetben vagyok, mert mindeni kötetemnek az utolsót leszámítva volt bemutatója, de hát ez objektív okok miatt nem történt meg az utolsó kötet esetében. Ez a Kék Bálna éneke, hiszen itt van a pandémia, a Covid vírusa, de elküldtem a kötetet körülbelül 60-70 embernek, ismerősnek, barátnak és a többi. Ami a kritikát illeti, kimondom itt most nyíltan, hogy engem az úgynevezett versbörze nem jegyez. És ezen 60-70 ember közül összesen, ha jól összeszámolom, ezt ne vedd úgy kérlek szépen, hogy itt fintorgok, mert ez is jól esett, ami történt. Markó Béla jegyzett vissza, nagyon szépen objektív módon, számomra megnyugtatólag, illetve a feleségemnek a nagynénjé Klagenfurtból, Ausztriából. De hát én egyáltalán nem panaszkodhatom, mert voltam tévéadásban, rádiónál, stb. Tehát a másokhoz képest, mert vannak olyanok, akiket ugye meg sem keresnek, hát igazán szerencsésnek mondom magam ezen elég ritka alkalmaknak köszönhetően. Ami a kritikát illeti, természetesen eléggé szorongva várom, hogy mi jelenik meg, de ebben is szerencsém volt eddig, sőt, ami nagyon megörvendeztetett, hogy egészen fiatalok, két fiatal kritikus, az egyik Mörkúciú Dóra, Rász Dóra, a másik pedig Péter Zoltán a Helikontól, nagyon elismerőleg nyilatkoztak arról, amit csinálok. Ez megnyugtatott, mert én, hogy Markó Béla üzente nekem SMS-ben, klasszicizáló verseket írok, állítólag, én Markónak hiszek, és ez ma nem divat.
Divat ide vagy oda, konkrétan mi a véleményed a kritikáról, és mennyire veszed ezeket figyelembe ténylegesen?
A kritikát akkor veszem figyelembe, hogyha az, aki írta a kritikát, most már függetlenül tőlem is, ért is ahhoz, azaz bűveli is azt, amit például én csinálok. Mert, hogy mondjam, igazán az tud belebújni a bőrébe valaki másnak, aki műveli is azt a műfajt. Na most a kritikának én szerintem, de mások szerint is alkotó kritikának kell lennie, nem az, hogy beledöngjük a földbe az illetőt, hanem esetleg kivezetjük az esetleges tévedéseiből. Én adok a kritikára, és soha nem sértődtem meg, sőt, ezt vissza tudom igazolni, megköszönöm azt is, hogyha úgymond idézőjelben rosszat mondanak rólam, illetve azokról a versekről. Tehát én figyelembe veszem és igyekszem tanulni a kritikából. De ismétlem, akkor azt a kritikát olyan ember írja, aki tájékozott abban a témában.
Mi a véleményed az irodalmi díjakról, és részesültél-e ilyenekben?
Székely János tudnám idézni, mesteremet, aki azért utasított vissza mindenféle díjat, mert úgy tartotta, hogy az irodalmi díjak, illetve bármiféle díj korrumpálja az embert. Ő nagyon is tudatában volt annak, Most lehet, hogy újra megsértek egyeseket, de hát ez nem érdekes. A díjakat általában adják, nem kapják. Ez a tapasztalat. És tovább ezt nem is folytatom. Tehát ha van, van, ha nincs, nincs, különösebben nem érdekel. Nem mondom azt, mert én is emberke vagyok, hogy néha nem esik rosszul ez meg amaz, mikor látom, hogy kikap ezt meg amaz, de nagyon hamar fel tudom dolgozni, és elvetem a dolgot. Nekem egyetlen megosztott irodalmi díjam van, a Látó Nívó díja, és nagyon büszke vagyok, hogy Ján Károllyal és Domokos Gézával együtt kaptunk annak idén 2002-ben. Mi ültünk a Vádlottak padján hárman.
Olvasmányaid mellett követed-e a fiatalabbak irodalmi munkásságát, és ha igen, akkor mi a véleményed róluk?
Nagyon is követem, nagyon érdekel. Hát én magam is oktatással is foglalkozom, alorvos képzéssel foglalkoztam, mesterképzéssel. Nagyon szeretem a fiatalokat, nagyon receptívek, és szükségük is van arra, hogy az ember foglalkozzék velük, persze érdemben. Na most, hogy mi a véleményem a fiatalokról? Egyelőre kivárok, ezt tudom mondani. Van egy olyan olvasatom, hogy messze menően nem annyira olvasottak, mint az előző generációk. Nagyon sok mindent nem értek abból. Egyszerűen a nyelvüket sem értem, amit használnak. Valahogy nem tudom, mit mondjak, mintha elrugaszkodtak volna a mindennapi élettől, leszámítva a trágárságokat. Tehát valahogy műveltebbeknek, csiszoltabbaknak, empatikusabbaknak képzelném el őket. Persze ez az ő dolguk, ez generációs probléma is, mert nagyon sok minden alkati dolog, el a versformáig, úgyhogy én nem kötekedem senkivel, kivárok, és természetesen vannak, akiket nagyon becsülök.
Említetted, hogy sok filozófiát is olvasol, illetve, hogy kedveled a nagy misztikusok írásait is. Kik ők, és miért kedveled őket?
A filozófia olvasása az 40 éves korom körül kezdtem, azért borzalmasan untam és utáltam az egészet, de az az érzésem, hogy Kant miatt, akinek körülbelül olyan 15x20 centis mondatai vannak, és mire a végére értem, azt se tudtam, hogy hol kezdtem el, de hát ez az én hibám. A filozófusok közül nagyon kedvelem, illetve mint filozófiai irányzatot a sztoicizmust, de a cinizmusnak egy bizonyos szegmensét is, hát a nem tudom, hogy tudják-e a kedves hallgatók, hogy mit jelent az, hogy cinikus. Az antik görögöknél a kutyát künikosznak nevezték, és ezek a filozófusok, ami a szívükön, a szájukon volt, és ezért kutyáknak nevezték őket a görögök. Innen jön a cinik filozófia elnevezés. Antisztenész volt az egyik megalapító tagja, aki a következők mondta, és ezt nagyon élvezem a mai napig is, ezt a mondását, hogy olyan jó dolog visszahallani, hogy egész életedben jól cselekedtél, de mindig csak rosszat mondtak rólad. Ez az egyik. A másik a szokráteszi mondás, hogy engem megölhetnek, de ártani nem tudnak nekem. Hát Szokrátesz a nagy görög demokrácia megitatta a bürök pohárra, de valóban ártani nem tudtak neked. Hát a mai napig minden filozófus visszanyúl hozzá. A misztikusokra visszatérve pedig a nagy rajnai német misztikusok hatottak rám nagyon sok mindenben, és ne vegyék ezt miszticizmusnak, utána kell nézni, aki nem tud róla, hogy mi az, hogy misztikus filozófia, illetve irodalom. Hát Szienai Szent Katalintól el Eckhart Mester, Tauler, Szúzó vagy Szajze, de hát sokan vannak. Fantasztikus dolgokat írnak meg, mert ők tulajdonképpen a transzcendencia apjai és szülői. Hát visszamehetnék akár Kuszánuszig is, meg a nagy frankfurti ismeretlenig. Tehát ez úgy együtt mindenféle irodalmi olvasmánnyal és tudományos újdonságok olvasásával úgy együtt áll össze ez a kis mikrokozmoszom.
Mondjuk el a hallgatóknak azt is, hogy hatott-e a filozófia, a misztikusok, illetve a reneszánsz neoplatonikus vonulat a költészetedre?
Megvan a külön kis metafizikám, és ez abból állt össze mindebből. Tehát a létnek az értelme, ha létezik egyáltalán, ugye valaki számára értelmezése a dolgoknak, a morál, az erkölcs, Széke János például a Caligula helytartója című drámájában pont ezt vizsgálja, hogy az erkölcsnek van-e helye egy abszolút erkölcstelen világban, ami jellemző a mi napjainkra is, és ugye egyik atyamestere Nietzsche volt, aki a morál genealógiáját megírta, és ő abszolút ki volt a morál ellen. Ez egy másik kérdés, Nietzsche egyébként nem fiataloknak való olvasmány, mert vitázni kell vele. Igen, nagyban hatottak, hát akik elolvassák a verseimet, látják, hogy én is egy vitatkozó, perlekedő alak vagyok, és teremtésben hiszek, a darwini evolúcionista elméletben nem hiszek. Egyébként erről írt nagyon komoly német tudós is egy könyvet, hogy hogyan tette állattá a tudomány az ember tulajdonképpen, és hogy ölték ki az emberből ezt a transzcendencia felé való fordulást.
Milyen kontextusban van jelen a költészetedben a tudományos működésed?
Én körülbelül 10-11 évig úgy szoktam mondani, hogy normális orvos voltam, tehát betegekkel foglalkoztam, mindenféle részlegen megfordultam, az intenzív terápiát, mentőzés, stb. Beleértve. Az emberi szenvedés a legnagyobb tanítómester. Amikor látod, hogy önnön bajodban sokkal nagyobb a másé, és ennek a szolgálatába állítani már, mint hogy kihozd ebből az állapotból az illető beteget, oda bizony el kell olvasni nem csak az orvostudománynak, hanem kimerem mondani a kvantumfizikáig el nagyon sok mindent. Sosem tudhatod, hogy kivel állsz szóba, aki ott fázik, vagy szorong a beteg ágyon és szenved. Éppen ezért nagyon felkészültnek kellene lennie az orvosnak, hogy akár vitapartnere is legyen a betegnek, de elsősorban megnyerni a bizalmát ezeken az olvasmányokon keresztül is.
Hiszel-e a teremtésben, illetve az ősejt teóriák, a metafizika, a kvantummechanika mennyiben befolyásolták a gondolkodásmódodat?
Igen, én a teremtésben hiszek, az ősejt teóriában is nagyon hiszek. Én Genfben ösztöndíjas voltam, csontvéd átültetés részlegen, és ott egy Montreux-ben, aztán később egy nemzetközi nagy kongresszuson bemutattak egy olyan kísérlet sorozatot, ami a mezenkimális ősejteket illeti. A lényege az, hogy a mezenkimális ősejt, én itt most nem magyarázom meg, mert túl hosszúra nyúlna a dolog, hogy mi az, hogy mezenkimális ősejt, ahova beülteted, azon a helyen azzá válik, ahova beültetted. Tehát a környezetének a teljes batériáját, felszerelését úgymond idézőjelben és funkcionalitását átveszi. Például infartizált, tehát mesterségesen elhal, illetve úgy kötik el azt a koszorús eret, hogy a szívizom elhal, oda beoltod az ősejtet, és teljesen helyrén a szívizom. Na most ezt nekem nem magyarázza meg senki egy fejlődés elmélete, mert nem tudja. Ami a kvantummechanikát illeti, tehát ez nagyon hatott rám. Ezt én teremtésnek is nevezném. A másik, illetve annak eredmények. A másik dolog például a kvantummechanikában az egyik bolondériám, hát Heisenbergék és társai, amikor megalkotják a kvantummechanikát, nincs még rá nyelvük. És akkor mit csinálnak? A klasszikus fizikának a nyelvét használják templátként. Tudjuk, hogy mi az a templát, és aztán idővel megjönnek a kifejezések is. Na ez viszont a versben nagyon érdekes, mert jön ugye az, amit tudom én, minek múzsának nevezik, ihletnek, fogalmam nincs mi, az én sem tudom, csak úgy beleszokik az emberbe, és akkor keresgész, hogy hogy is van, hogyan fejezem ki, mi van. Persze ez alkati dolog is nagy részt, milyen versforma, hogy, mi. Tehát mondjuk a kvantumfizikának ez is egy nagy hozadéka számomra, de azon kívül pedig a világűri kutatásaik is, ami a kvantumfizikát illeti.
Szerinted a metafora a mai világunkban is értékhordozó eszköze a versnek, a verseknek?
Metafora nélkül nincsen vers. Az egy dolog, hogy vannak költők, például Eliot, aki abszolút mondhatnám eszköztelen, de nagy költészetet művelt, de metafora nélkül, szünesztézia nélkül és egyéb költői bevett akár formulák, axiomák nélkül nincsen vers. Ma is metaforában beszélgetünk, akár mi is ketten sokszor, úgyhogy ez az, amit én rendkívül módon, Paul Ricoeurnek is ugye van egy egész könyve erről, tehát a metaforát tanulmányozni, hogy mi az, jelentéstartalma, jelentései, hova, meddig, ez egy nagyon izgalmas dolog. Metafora nélkül nincs vers.
A divatját élő slam poetiről mi a véleményed, és művelede ezt?
Nagyon érdekel a slam poetri. Ennek nem csak divatja van, hanem most már beépült eléggé szervesen az irodalomba, szép irodalomba. Ez a rögtönzésnek a művészete. És vannak nagyon tehetséges fiatalok, akik ezt művelik. Aztán, hogy az értéke, mint irodalmi, szépirodalmi érték megmarad-e, nem tudom, mint érték. Visszaemlékszem, Fekete Vince költőbarátom mesélte egyszerre, hogy ő is részt vett ilyen slam poetry versenyeken, mert ugye a fiatalok rendeznek akár Marosvásárhelyen is többször slam poetry versenyt. Egyszer Brassóban megnyerte az egyik ilyen versenyt, és a fődi egy liba volt, aztán a hóna alatt baktatott vele hazafelé. Na persze ez a humoros része. Én követem ezeket a gyerekeket, elnézést a gyerek kifejezéséért, és vonzódom is hozzá, viszont nem tudom csinálni, nem tudnám csinálni. Én mondjuk nem, hogy megfogadtam Székely Jánosnak annak idején a tanácsát, de az az alkat is vagyok, hogy fejben tartani rövid távon, rövid dolgot lehet, de kiművelni önmagadban, átszörni, mit tudom én, aludni rá, én inkább ez vagyok. Nem művelem.
A versírás nagyon érdekes dolog, és több minden van mögötte. Kérdés, hogy tudsz-e például rendelésre verset írni?
A válasz egyszerű, nem. Vagy kétszer fölkértek, egyáltalán nem vagyok megelégedve magammal, azzal, amit műveltem, nem is vettem be egyik kötetembe se, és egyszerűen nem megy ez nekem. Utólag is most Farkas Árpád halála kapcsán írtam, egyáltalán nem vagyok megelégedve azzal a verssel sem, nem megy. Egyszerűen nem megy, mert, és ha megengeded, itt idézem az egyik nagyon kedves költőmet, St. John Peirce-t, aki egyébként késői felfedezett, évtizedek után fedezték fel, és kapott Nobel-díjat, aki azt mondja a költészetről, és most motámó idézem, ezt akkor mondta, amikor átvette az irodalmi Nobel-díjat a 70-es években, francia nyelven, a költészet, ha nem is az a valóság a maga teljességében, ahogy mondani szokták, legalábbis a vágyak és a megértésnek az a formája, amely a legközelebb visz hozzá. Na most ezt rendelésre így, szóval számomra ez kizárt dolog. Nem tudok írni verset, semmit nem tudok írni rendelésre. Jót, biztos.
Attila, milyen egyéb irodalmi, illetve a szakmádon kívüli más elfoglaltságaid voltak és vannak?
Nagyon szeretem azt, hogy oktathatok néha. Említettem már, hogy alorvosképzéssel foglalkozom, illetve volt néhány esztendő, amikor megbízott, illetve óradíjas egyetemi tanárként mesterképzést folytattam. Ez az egyik dolog, ami a szakmát illeti. Persze a sok olvasás, a szakmai könyvek olvasása, fordítása, stb. 2010-ben elvállaltam a Kemény János Helikon Alapítvány elnökségét, egy nagyon sikeres helikoni napot rendeztünk, Pomogács Béla volt a díszmeghívottam. Azt aztán tovább nem tudtam folytatni, mert annyi volt a tennivalom. Ezen kívül elnöke voltam 10 évig a Dr. Csia Kálmán templom és iskola alapítványnak, amit apósom hozott létre Amerikát végigoldulva, idézőjelben vagy anélkül, és úgynevezett keresztszülőket szervezve be itteni romániai magyar, de főleg Kolozsvár, ugye, és Marosvásárhelyen a kollégium, Bolyai kollégium szegény diákjai számára, akiknek havonta rendszeresen kiutaltuk a pénzt a bentlakásra, illetve az étkeztetésre, illetve a tanszerekre is. Azon kívül pedig ott van az Magyar Örmény Kulturális Egyesület, amit 2008-ban 3-an hoztunk létre, Puskás Attila, Ávéd Rózsa és én, nekem egy dédanyám volt örmény, és nagyon érdekes, hogy 5 éves koromban már olvastam, és 6 éves koromban olvastam el a Muszadag 40 napját, és annyira megfogott, és nem tudtam, hogy miért, hogy ez a vérszava, vagy szokták mondani. Ugye, aztán apám mondta, hogy ott van az örmény nagymamája. Aztán beszökött a kép. És most ott csak tag vagyok, lemondtam az elnökségről, mert rengeteg más egyéb elfoglaltságom van, de hát tartogatok előadásokat, most egy örmény, romániai, erdélyi, magyar örmény festők műveiből kiállítást szerveztünk nemrég az unitárius tanásteremben. Tartottam egy előadást az örmény, török, kurd problémáról, és igyekszem ott is azért ilyen kulturális tevékenységet folytatni. Azon kívül pedig 2008-tól tagja vagyok a Marosvásárhelyi Rotary Téka Klubnak, ott elnök is voltam 2016-17-ben, mert minden évben változik a teljes vezetőség. Ennek a Rotary Klubnak a jótékonysága fő tevékenységi területe. A jelszava is a Nemzetközi Rotarynak Service Above Self, tehát szolgálj saját érdekeiden fölül. Azon kívül a mindennapi olvasmányok, bevásárlások, unokák, egyebek.
Mai témánk tehát a költészet a legmélyebb élet. Mit jelent neked ez a mondat? Mit érzel, amikor ezt hallod, amikor ezt olvasod? Mit tudsz erről a gondolatról elmondani?
Ez a gondolat, ez a mondat Hamvas Bélától származik, és valóban igaza van. Talán a múlt adásban említettem azt, hogy verset írni az egy rendkívül magányos foglalkozás. Most nem azra értem, amit annak idején Proust művelt, ugye, hogy teljesen elszigetelt, leszigetelt szobában alkotott, mert csak úgy tudott írni. Nem volt mind egy rádióstúdió, mármint a szigetelést illeti. Nem ezt jelenti, hanem valóban el kell vonulnod nagyon mélyen önmagadba, számot vetni nagyon sok mindennel, egészen eladdig, hogy erről a témáról ki mit írt annak idején, de az értékekre vonatkoztatva, és azt is jelenti, hogy keresni azokat a módozatokat, megoldásokat, amelyek erkölcsösek, morálisak és tartást adnak annak is, amit írsz. Nem csak annak, ahogyan viselkedsz a mindennapi életben. És nem véletlen az, hogy a költők, mikor egymás között dumálnak, beszélgetnek, én szinte soha nem találkoztam olyannal, aki ecsetelte volna, hogy hogyan ír. Ez egy rendkívüli, benső, mély dolog, amire az ember nem szívesen beszél, és nem szívesen osztja meg. A fene tudja, hogy miért, tehát végül is esetleg meg nem értik, és elsiklik az egész dolog valahol.
Tisztelt doktor úr, úgy tűnik, hogy ma sem tudtunk a beszélgetésünk végére érni. Nagyon szeretnénk, ha a következő héten is eljönnél a mikrofonjaink elé, különben ezt már említettük a műsorunk első perceiben, és akkor, vagyis egy hét múlva fejeznénk be ezt a témát, ezt a beszélgetést.
Köszönöm szépen a beszélgetést, de megkérlek szépen, engedd meg nekem azt, hogy felolvassak 2, maximum 3 verset, és pedig Mesterem Székely János emlékére írtam valamikor egy verset, azt elolvasnám, aztán egy jégkeliről szólott, és zárnám József Attilával, egy 4 sorossal, illetve parafrazáltam József Attilát. Ő volt az egyetlen költő a mai napig, kamasz koromban olvastam, szinte mániákusan, és annyira nem tudtam szabadulni a hatás alatt, hogy földhöz vertem. Mert annyira egyetemes, hát bele borzongok ma is, hogy összekoccannak a molekulák, hogy az szinte hallja. Na, ezt a szinesztézikus megfogalmazást ritkán hallod. Tehát akkor az első vers az lenne, hogy János úr hullahó, in memoriam Székely János. Illúziótlan gondolkodás, ennyi volna és semmi más, téridő komplexuma lét, s a lélek, s kivéti értelmét a szónak adott nyelven belül, más nyelvekben sem menekül. De mi az értelem, a szó? János úr csend van, hullahó. János úr csend van és nyugtalanít, hogy tudatunk fürge, cselező halait fölfalják nagyobb, primitív halak a szeszélyes, hínáros tudat alatt. Mi lenne megoldás, János úr? Vigyora annak, ki orrába túr, s mert tiszta ész nem létezik, az irgalom, mely maga is vétkezik. Alapfogalmak ingatak terén közösség bolyong, Jónás az egyén. János úr, emlékszem, hullahó, nem folytatom, most így a jó. Tehát ebben igyekeztem megjeleníteni mindazt, ami Székely János volt, filozófia, metafizika, egyebek. A másik jékeli születésének 100. évfordulójára kértek fel, hogy írjak egy verset, a látó keresett meg. Tehát jékeli 100-szor, születésének 100. évfordulójára. Újbegy csak érintse a verset, a borongó betűt, mint földerengő női testet, illet az illat és lehellet, világot, mely letűnt. Hősünk, ha kissé félszeg, a szívnek ritmusa teszi. Ki tudja még, mit ér meg? Árnyéka már a fénynek, a nyakkendőt elrendezi. Nőmiriát sóhajba fúlva, dadog el sorsot és habot, emléket csókol ajkuk újra, míg a múzsa vállára hullva, velenceiben andalog, költőm, utas és holdvilág, rózsadobáló hős, kamasz, átkot ma kimond, és mond, ki áld, kalapon kié a friss virág, enyeden szélfú és havaz. Egyébként Jékelit nevezte Nemes Nagy Ágnes gyönyörű szavakkal a költő archetípusának. És nem tudom, búcsúzásképpen, de említettem a műsor elején, hogy parafrazáltam József Attilát, elolvasnám ezt a rövid kis versikét. In memoriam József Attila. Rejtelmek, ha zengenek, elkészül a vers is végre, s lehajtott fáradt szép fejed a mindenség eres kezére. A semmi ágán hűlt ideg, egymásba ránga csillagok, instabil fénye, oly rideg, köröttem minden, írj halott. Köszönöm szépen.
Mi is nagyon köszönjük a verseket, és persze azt is, hogy el is olvastad őket. Találkozunk tehát egy hét múlva. Kedves hallgatók, ma ennyit tudtunk elmondani az összhangban. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Nagy Attila főorvos, az orvostudományok doktora nevében is. Most azonban átadjuk a stúdiót, elköszönök az összhang szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.